ami húsvét ünnepi második napi istentiszteletünk, feldőtt keresztségre és konfirmációra való áldáskérésünk, ünnepi istentiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Istentiszteletünket ezen a szép napos reggelen a 485. dicséretünkkel kezdjük. A 485. énekünknek mind az öt versét énekeljük. Jézus Krisztus, szép fényes hajnal. Isten ígét olvasom húsvét ünnepének második napján, a Márk evangéliuma szerint, annak is a 16. részéből, a 9-től 15-ig terjedő verseket. A hét első napján, korán reggel, miután feltámadt, először a magdalai Máriának jelent meg, akiből hét ördögöt űzött ki. Ő elment és megvitte a hírt követőinek, akik gyászoltak és sírtak. Amikor ezek meghallották, hogy ő él, és hogy Mária látta, nem hitték el. Ezután más alakban jelent meg közülük kettőnek útközben, amikor vidékre mentek. Ezek is elmentek, és megvitték a hírt a többieknek, de nekik sem hittek. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Ezután így szólt hozzájuk, menjetek el szerte az egész világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva ezért könyörögjünk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük az ünnepnek ezt a csodálatos második napját, köszönjük, hogy itt lehetünk Te előtted, hogy ünneplőbe öltöztethettük magunkat, és a lelkünket is egy kicsit szeretnénk közelebb vinni ahhoz, aki az egész világot fenntartja, megtartja, megalkotta benne az életünket, gondot visel rólunk és hordoz. igazak azok a kijelentések, amelyek arról szólnak, hogy a te gondolataidat nagyon nehéz emberi gondolatokkal követni. Húsvét ünnepében még inkább így van ez, hiszen olyan titokzatos csodát hozol közel hozzánk, amelyet mi meg nem érthetünk. Mégis megtapasztaljuk belőle, és kiérezzük belőle, hogy valami olyasmit készítettél el számunkra, amelyben az új életnek a lehetősége van. Köszönjük azokat, akik erről bizonyságot tesznek ma közöttünk. És köszönjük azokat, akik ehhez elvezették őket. Köszönjük azt a csodálatos munkálkodást az életünkben, hogy azt te szavadat közel hozod mi hozzánk. Bár úgy vagyunk, ahogy hallottuk most is az igéből, ezt nem olyan könnyű elhinni. Kérünk, erősítsd meg most a mi hitünket, bizalmunkat, beléd vetett reménységünket, áld és szenteld meg ünnepi Isten tiszteletünket a te igéden és szent lelkeden keresztül. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt a 187-es számú húsvéti dicséretünkkel. 187-es számú dicséretünket keressük és énekeljük. Ennek egyetlen verse van, amely így kezdődik. E húsvét ünnepében örvendjünk keresztjének. Igénket olvasom újra a Márk evangéliuma szerint a 16. fejezet 14. verséből. Végül pedig megjelent magának a 11-nek is, amikor asztalnál ültek, és szemükre vetette hitetlenségüket és kemény szívűségüket, hogy nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Foglaljuk el a helyünket. Igazából nagyon szeretem a Bibliának azt a jellegét, hogyha valami nem olyan igaz, nem olyan tökéletes, nem olyan idillikus, akkor azt is megmeri fogalmazni. A húsvéti történetnek a második felét olvastam így az ünnep második napján, amely arról szól, és ezt nagyon őszintén lemeri írni a Szentíró is, hogy sokan jöttek üzenettel arról, hogy Jézus feltámadt, és hogy őt látták, és erre a tanítványok azt mondták, hogy de ők ezt nem hiszik el. Nem egyszerű a húsvétnak az üzenete, és nem egyszerű a húsvét titka, amit sokszor az ember ésszel próbál feloldani, kinyitni a maga számára, és ezt nem nagyon tudja, és nem nagyon sikerül. De most én is szeretnék egy kísérletet tenni arra, hogy rávegyem magunkat arra, hogy a bizonyságtevőknek a szavát mégiscsak érdemes lenne elfogadni. A tanítványok nincsenek ott az elsők között, akik találkoznak Jézussal. Már eleve ez egy érdekes dolog, és úgy elgondolkoztató, hogy Jézus miért nem először a saját tanítványainak jelenik meg húsvétkor? Miért nem annak a zárt kis közösségnek, akiket leginkább meghívott a saját követésére, beengedett a saját életébe, megosztotta vele az érzéseit, a gondolatait, a terveit, miért nem nekik mutatja meg először magát? Egy kicsit talán a tanítványok nehezményezhették is ezt, hogy hát azért már álljon meg a menet. Hát nem ezért vagyunk mi a tanítványok. És Jézus nem így gondolja. És talán ebben is egy hatalmas nagy lecke van, legalábbis én nagyon így értettem ebből, hiszen szorosan összekapcsolódik Jézusnak azzal az útmutatásával, amit utána a tanítványoknak ad, hogy ti lesztek az én tanúim, és menjetek el, és hirdessétek azt, amit rólam tudtok. És mivel ők lesznek ezek a tanúk később, tapasztalják csak meg a saját bőrükön azt, hogy milyen az, amikor ők majd beszélnek, és azt fogják nekik mondani, hogy de mi ezt nem hisszük el. Ez is egy lecke, a képzésnek egy része, hogy lehet, hogy majd egyszer én is fogok találkozni olyan helyzetekkel, ahogy nagy lelkesen mesélek valamit, hogy képzeld, ez meg az történt velem, ezt így vagy úgy éltem meg, és mások azt fogják erre mondani, hogy és ez mit érdekel minket? Mi közöm van nekem ez az egészhez? Nyilván a tanítványoknak nem egyszerű volt ez a lecke, de Jézus ezt az utat most végig járatja velük, és járatja most egy kicsit velünk is gondolatban, hogy belehelyezkedjünk abban, hogy vajon amit mi hallunk másoktól, azt vajon mennyire fogadjuk el, abban mennyire merünk megbízni, azt mennyire gondoljuk akár az Isten üzenetének, amely egy másik ember száján megfogalmazódik, de azért, hogy az nekem legyen üzenetté. Nem olyan könnyű az embert meggyőzni. Nem olyan könnyű az embert megvigasztalni. Nem olyan könnyű egymást megörvendeztetni. Ezekkel azért mi magunk is nagyon küzdünk a saját emberi kapcsolatainkba, hogy hogy lehetne közel férkőzni egy olyan emberhez, aki nem akarja, hogy én közelebb kerüljek hozzá. És itt vetődik fel az a nagy kérdés, hogy ilyenkor szükséges valami együttműködés, közte és közöttem. Én adni szeretnék, de ő meg kéne tanuljon akkor elfogadni. Hogyha én mutatok neki valamit, akkor ő arra tekintsen rá. Hogyha én szeretni akarom őt, akkor próbálja azt a viszont szeretetet megfogalmazni magába, ahol mi majd találkozunk egymással. Ezt az együttműködést miért ne várhatná el Isten, méghozzá hitben? Annyi mindent megteszek érted, mondja Isten, annyi mindent meg akarok veled értetni. Hajlandó vagy-e a másik oldalon, az emberi részen, a te oldaladon rendezni a gondolataidat, és megfogalmazni azt, hogy én ezt akarom érteni, én ezt akarom hinni. A tanítványokkal ez volt Jézusnak a gondja, és ezért ilyen kemény ez a kifejezés. Nem akartam én ünneprontó lenni, hogy ezt a szakaszt emeltem ki éppen abból a szép alapigéből, de mégiscsak a szemükre vetette a hitetlenségüket és a kemény szívűségüket. Aminek pont ez volt a nagy kérdése, hogy akarsz-e egyáltalán azzal foglalkozni, amit én mutatok? Akarod egyáltalán elhinni azt, amit én megüzenek neked? És így van ez a mai napig a mi életünkben is, hogy Isten sok mindent elkészíthet, kigondolhat a számunkra, egy-egy utat eltervezhet, és azt gondolhatja Isten róla, hogy ez nekem jó lesz. De nekem is kell hoznom egy döntést arról, hogy akarok én ezen az úton járni. Egyáltalán elfogadom, hogy valaki megtervezze az én életemet helyettem. Jézus sokszor elmondja a tanításában azt, hogy ő várja ezt az együttműködést, és van egy nagyon szép ige, amit talán sokan ismernek is, és idézni is szoktunk, egy kicsit általánosítva akarjuk érteni mindig. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek, kérjetek és adatik. És azt gondoljuk, hogy ez arról szól, hogy amit én csak kérek, majd Isten mind megadja nekem. Nem, ez a mondat ez pont arról szól, hogy ha azt kéred tőlem, hogy segítsek hinni, akkor én segítek. Ha azért zörgetsz nálam, mert szeretnél belépni, és valamit megtudni az én valómból és az én terveimből, akkor én oda beengedlek téged. Ha azért kérsz tőlem, mert szeretnél ezáltal közelebb kerülni hozzám, én azt meg fogom adni. A tanítványoknak kétszer küld Jézus üzenetet, kétszer is nagyon furcsa embereken keresztül. Az egyik tanú, aki megérkezik legelőször, mert Jézus neki jelenik meg legelőször, Magdalai Mária. Semmi gondunk vele. Hát, ha ő volt, ő volt. Csak az a kis megjegyzés ne lenne ott mögötte, hogy Magdalai Máriának jelent meg Jézus először, akiből 7 ördögöt űzött ki. Na, itt már egy akkori embernek is, meg egy 21. századbeli embernek is úgy elkezdenek kalandozni a gondolat, és azt mondja, hogy na, ez egy érdekes helyzet lesz. Mi az, hogy ebben az asszonyban 7 ördög lakott? Milyen volt ez a nő? Nyilván, hogy a Biblia világának képei egészen mások, mint amiket mi használtunk, de azért sokszor találkozunk a Bibliában olyannal, hogy Jézus ördögöket űzött, vagy ördöngős embereket gyógyított meg. Ezek megszállott életű emberek voltak, valami fogva tartotta őket, ez az egész életüket tönkretette, kizárta őket közösségből, ez egy élhetetlen, halálra ítélt élet volt. Lehet, hogy ez valamiféle mély depresszió, valamiféle őrjöngés, ki tudja. De ha a tanítványok erre emlékeztek, és most megjelenik valaki azzal a hírrel, hogy én találkoztam Jézussal, és ő föltámadt, akkor azt fogják mondani, hogy nagy volt a nyomás. Ez a nagy péntek, ez mindenkinek betett. Biztos neki is. Újra összetört. És ezzel már is kérdőre vonják azt, hogy Jézus tényleg meg tud gyógyítani valakit? Végleg vissza tud adni neki egy életet? Meg tudja változtatni azt, ami borzasztó, ami használhatatlan, ami élhetetlen? És Jézus őt választja, és őt küldi el, és a tanítványok azt mondják, hogy hát vajon lehet-e hinni neki? És azóta is nagyon sokszor találkozunk olyan emberekkel, akik egy kicsit ilyen hullámzó érzelmekkel élnek, de megélnek olyan dolgokat, amikre azt mondják, hogy na ez az Isten, ez az Istennek a munkája. És akkor mi ott állunk, és azon kételkedünk, hogy most ezt elhiggyük neki. Amúgy is olyan labilis az ember. De megváltozott ennek az embernek az élete, és ennek az embernek a szájába adta Isten ezt az üzenetet, hogy menj el és mondd meg nekik, hogy én élek. Aztán ott van a másik kettő. Ők sem könnyebb esetek, ők férfiak. A Lukács evangéliuma kicsit részletesebben tárgyalja a történetüket. Ők két olyan tanítvány, akik nem tartoznak a 12-es körhöz, a szűk tanítványi csoporthoz. Távolabbról jöttek, valahonnan vidékről érkeztek, követték Jézust Jeruzsálembe. Szurkolói voltak, támogatói voltak, hittek benne. És húsvétkor baktatnak hazafele, és beszélgetnek egymás között, és azt mondják, hogy pedig nagy álom volt. Pedig mindarról beszélt Jézus, ami nekünk kellett volna. Még annyira igaz volt minden, annyira rossz, hogy ezt az egészet így egy tolvonással le lehetett írni. Most már nincs Jézus, most már nincsenek ezek a megoldások, mi más tehetnénk, mint megyünk haza. És Jézus oda szegődik a feltámadott Jézus melléjük, és velük együtt megy egy egész napon keresztül, és beszélgetnek, és kikérdezi őket, hogy mi van a lelkükben, és azok elpanaszolják, és Jézus nem nagyon ad válaszokat konkrétan, hogy ezt hogy kell érteni, vagy hogy kell gondolni. Estére viszont, mikor megérkeznek egy szálláshelyre, leül Jézus, megtöri a kenyeret, és adja nekik. És ahogy ránéznek a megtört kenyérre és Jézusra, rájönnek arra, hogy ez Jézus. És abban a pillanatban akarnak hozzászólni, de Jézus már nincs ott közöttük. És akkor mind a ketten veszik a bátorságot, hátra arcot csinálnak, és mennek vissza a tanítványokhoz, és azt mondják, hogy láttuk őt. Gerjedezett a szívünk. Valami ott belül nagyon mocorgott, biztos, hogy ő volt. És erre a tanítványok azt mondják, hogy na, megint jó hírhozók. Gerjedező szívű emberek. Na hát pont ez hiányzik nekünk. Ahelyett, hogy valami konkrétum, ahelyett, hogy valami bizonyíték, ahelyett, hogy valami logikus dolog, megint jön valaki azzal, hogy ő mit érez a lelke mélyén, hogy ő ott látta Jézust. És legyintenek rá, és azt mondjuk, hogy hagyjuk. Ti is csak szeretnétek valamit, megálmodtok magatoknak valamit, és én ezt higgyem el. Na, ezek után érkezik meg Jézus hozzájuk, bemegy, leül velük egy asztalhoz, megtöri a kenyeret, a tanítványok akkor felismerik. És utána mondja el nekik, hogy hitetlenek és kemény szívűek, mert nem hittek azoknak, akik látták őt, miután feltámadt. Hát azt kérdezi Jézus tőlük, hogy akartok-e engem bizonyítékokkal helyettesíteni? Azt kérdezi Jézus tőlük, hogy vajon nem lett megszégyenítő ez a találkozás? Amikor lehetett volna ez az örömnek a lehetősége, az örömnek az alkalma, ha megbíztatok volna azokban az emberekben és azoknak a szavában, akiket küldtem, akkor mi most együtt ünnepelnénk és örvendeznénk, és ti már készítettétek volna a szíveteket az erre való találkozásra. Milyen nagy dolog lett volna egész másként megélni bizonyos emberi élethelyzeteket, hogyha én együtt működök Istennel és a másik emberrel. És sokszor makacsok voltunk, és sokszor nagy kérdés lett volna az, hogyha valaki nekünk szegezi, vagy talán Isten nekünk is szegezte, csak nem mertünk rá válaszolni, hogy akarunk-e bizonyos helyzeteket megváltoztatni. Amikor valami nem megy, és eljön valaki, és elpanaszolja, akkor nekem mindig ez az érzésem ott a lelkem mélyén, hogy úgy meg kéne kérdezni tőle, hogy te akarsz ezen változtatni? Vagy már az egészről úgy, ahogy van, lemondtunk, letettünk, valahogy elfogadjuk, eltusoljuk a dolgokat, vagy pedig tényleg együtt akarok működni Istennel, hogy az én életem rendben legyen, és együtt akarok működni azzal az emberrel, akivel egy családban élek, akivel egy munkahelyen dolgozom, akivel egy gyülekezetbe járok, aki a szomszédomba költözött. Akarom vagy nem? És Jézus erre azt mondja, hogy ha akarod, akkor ennek lesz egy bizonysága. Akkor ez egy működőképes dolog az ember életében, és ma is valahogy így vagyunk, és így leszünk majd elküldve mi is, hogy akik itt vagyunk, azok kaptunk valakitől egy üzenetet. Ő azt mondta, hogy Isten van. Ő azt mondta, hogy Jézus él. És én eljöttem, és azon gondolkozom most, hogy ez igaz az ő szájából, vagy nem igaz az ő szájából. És aztán lehet, hogy én is valamit meg fogok tapasztalni, mert az Isten azért megengedi, mert könyörülj rajtunk, és ad jeleket, és Jézus is oda ment a tanítványokhoz, és megmutatta magát, és mi is el fogunk menni, és azt fogjuk mondani, hogy de nekem ott történt valami az életemben. És nagyon rossz érzés az, amikor valaki erre kétkedőn fog nézni. De ettől függetlenül maga az üzenet, az megmarad. Az örökre megmarad. Ezzel is fejezi be itt Jézus: menjetek el szerte az egész világba, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, minden embernek. Azóta is szól ez az evangélium, húsvétban is ezt szólaltatjuk meg, más nem is tehetnénk. Jézus azt üzeni mindannyiunk számára, hogy ő él. Azt üzeni mindannyiunk számára, hogy ő szeretné, hogyha vele tudnánk úgy találkozni, lelki találkozások ezek, hogy abból békesség szülessen nekünk, hogy megérezzük azt, hogy az Isten ígérete, hogy velünk van, hogy gondot visel rólunk, az ma is igaz, ma is áll, és megértsük belőle azt, hogy az Istennek olyan hatalma van, amit mi tényleg nem tudunk felfogni a gondolatunkkal, de a lelkünkkel igen. Csendesedjünk el, és kérjük Istentől imádságban, hogy ebben az húsvétben erősítse meg a szívünkben ezt a szép üzenetet, ezt a szép bizonyságtételt, akármilyen gyarló emberi szavakon keresztül is hangzott el, hogy Jézus él, és ott van az életünkben.